A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem ma este itt a Trend FM-en Bárány László, a Mastergood csoport alapítója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Szerintem az élettörténet, illetve a cégcsoport történet az már oda-vissza megjárta az internetet. Azért majd szemezgetünk ebből a történetből, mert izgalmas, de én arra gondoltam, hogy csapjunk bele úgy a közepébe, hogy tulajdonképpen itt 30 év alatt létrehozott egy olyan vállalatot, ami gyakorlatilag a világ minden pontjára szállít már csirkét, és ugye hát azt lehet tudni, hogy itt Magyarországon is jelenlévő nagy multikhoz szinte mindegyikhez beszállító van, ahová kizárólagos, és hát ami még egy óriási dolog, és ma erről is mindenképpen szeretnék beszélni, hogy talán példamutatóan zajlott, vagy zajlik még mindig önöknél a generációváltás, úgyhogy ez a cégben kifejezetten fejlődést hoz.
Ez egy szép hosszú folyamat eredménye.
Mert ugye ezt tudatosan már, mikor picik voltak a fiai, akkor abban gondolkodott, hogy a céget átadja majd nekik?
Szeretnék ilyennel hízelegni magamnak, de hát azért nem egészen így történt, mert az életünk, szakmai életem első 10-15 évében rengeteg spontán dolog zajlott. Többek között lezajlott egy rendszerváltás, egy szocialista vállalat vezetőjéből lettem egy kismaszek. A kismaszek aztán elindult a barkaszával faluról falura, csibét árult, tojást árult, és aztán évek alatt organikus módon ebből a kismaszekből elébb lett egy kis középvállalat, aztán egy erős közepes méretű vállalkozás, és valahol ebben az időszakban, ez már az ezredforduló eleje volt, léptek be a fiúk a szakmai és a cég életébe, hisz ebben az időben szereztek diplomát a két fiam.
És addig szó nem volt róla, hogy ők a cégben tevékenykednek, addig mindegyik csinálta, amit akart.
De azért a korai bevonás, ahogy ezt mi a családon belül hisszük, és valljuk, és meg is nevesítettük, ez megtörtént már 11-12 éves korukban. Egy nyáron kipakoltam a két srácot a piacra 3000 tyúktojással, hogy tessék, adjátok el. És akkor rám néztek, és mondták kétségbe, hogy apu, hát mit fogunk itt csinálni? Mondom, várjatok, apátok körbe szalad. Megnéztem, hát ez 30 éve volt. 9 forint volt akkor a piacon a tojás, gyorsan ráírtuk, hogy 8,70, és mondtam, Laci, te vagy az idősebb, te szeded a pénzt, Péter, te vagy a fiatalabb, te pedig kiadod a vevőknek a tojást. De hát ne hagyj itt, mondom, apátoknak piszkos sok dolga van, majd értetek, jövök. Hát persze elmentem, vagy 70 méterről leskelődtem. Másfél óra múlva visszamentem, az utolsó tojást is eladták, és megvolt a közös, első közös családi üzleti élmény. Hát természetesen nagyot nem kockáztattam, 30 fillérrel olcsóban adtuk a tojást, két aranyos jópofa gyerek árulta, de valahol így kell ezt kezdeni, és mi így kezdtük.
Mert hogy azért a leglátványosabb részével kezdte talán, nem? Mert hogy azért, ha azt mondja nekik, hogy akkor menjetek a tyúkolakhoz takarítani, vagy nem tudom, tehát valami olyan részét, ami ez a gyereknek amúgy sem nagyon van kedve, sőt, egy felnőttnek sem, akkor lehet, hogy ideje korán elmegy a kedvük az egész csirkebiznisztől, nem? Ez tudatos volt?
Ebben az élményben is volt részük.
De csak ezután, nem?
Persze, természetesen. Én abban az időben, mikor egy gyereknek adtak 10 vagy 20 forint zseppénzt egy hétre, én abban az időben is 50 vagy 100 forintot adtam, azért, hogy tanuljanak meg a pénzzel bánni. Mert a nincsből, a semmiből nem lehet takarékoskodni. Az is igaz, hogy minden fillérrel el kellett számolni. Sőt, azt is megtanítottam velük 14-15 éves korukban, ha egymásnak kölcsön adtok, azt mindig írásba foglaljátok, és papírra teszitek, szó elszáll, írás megmarad. Tehát ezt egy játékos korai bevonásnak, vagy egy játékos üzleti életre való ráhangolódásnak tekintettem én, élveztem, minden percét élveztem. Hát én azt gondolom, a gyerekeim is.
Hát, hogy itt korábban már beszéltünk erről, hogy ez nem is volt kérdés, hogy ők a cégben folytatják, illetve hogy ott vállalnak feladatokat, vagy azért esetleg mondjuk a László, vagy a Péter volt az, aki inkább akarta, és volt, akit egy kicsit meg kellett győzni arról, hogy hát neki is van ott helye.
Én korábban is elmondtam, hogy a Dolly Bárányt azt 2 évvel később klónozták, mint ahogy én a László fiamat, hisz Laci tulajdonságában, mentalitásában az 99%-ban én, Péter, ő egy matekos, megfontolt, és egy rendkívül módon konfliktus kerülő, de ugyanakkor egy nagyon agyas fickó, ő pedig az édesanyja. És László fiam volt az, aki már benne voltunk a generációváltás első 3 évébe, és akkor kaptam meg az első dicséretet, azt mondta, apu, ha te nem adtál volna ilyen ütemben, ilyen döntési kompetenciát, természetesen hozzá feladatot és felelősséget, én már nem dolgoznék a cégedben.
Tehát akkor talán lehet, hogy korán vonom le ebből a tanulságot, de a sikeres generációváltás egy családi vállalkozásban az az időben átadott kompetencia és a bizalom, tehát az, hogy akkor csinál te, fiam, és akkor nem szólok bele állandóan, hagyd lássuk, hogy mire vagy képes.
Ezt nem én találtam ki, de szerintem mindenki, ha otthon jó családi mintát lát, akkor igyekszik ezt lemásolni. Ez is egy ilyen családi mintának, egy családi modellnek volt a különböző stációja, és nagy örömmel látom, 5 unokám van a 2 fiúnál, hogy a 12-10 éves gyerekekkel már ugyanez a tréning elindult, a nagyoknak már van munkaköpenye a Master Good csirkefeldolgozó üzemében.
És egyébként ugye kislányokról is szó van, tehát ugye azért ugye a csirkefeldolgozás az hát főleg egy gyereknek azért az egy sokkos történet lehet. Tehát az aranyos pipi, ugye, mikor még ott kinkapirgál a kertben, az egy történet. Aztán ugye a nagy tyúk is tud jó pofa lenni, meg hát mégiscsak a gyerekek szívéhez egy élő állat közelebb jár, de aztán bemenni egy ilyen feldolgozóba, az azért sokkos lehet. De hogy lehet egy gyereket úgy bevezetni, hogy ne sérüljön, kedve is legyen hozzá, meg azért megmaradjon a másik oldala is, tehát hogy azért kedvelje az állatokat életükben is.
Először is, ha már a csirkefeldolgozó, az nem egy mészárszék. Maga a csirkefeldolgozás úgy kezdődik, hogy egy speciális gázkeverékkel elaltatják a csirkét, és álmába történik meg a csirkének a elvéreztetése, hát gyakorlatilag fel se ébred a csirke, és annyira digitalizált, robotizált ma egy feldolgozás, hogy ez egy kíváncsi gyereknek egy hatalmas kihívás. Tehát még egyszer mondom, nincsenek terjengő szagok, nincsenek zajhatások, nincsenek sokkoló képek, annál inkább egy robotizált, végtelen módon összehangolt rendszernek a megismerése, és hát természetesen ennek is megvannak azok a pontjai, ahol ezt el kell kezdeni, és a leglátványosabb része egy csirkefeldolgozásnak már a csomagolás, ahol a robotok 1 gram pontossággal megkeresik az egyes csirke alkatrészeket, bemérik tálcába, másik robot lefóliázza, stb.
Ezen gondolkodtam mindig, hogy ezt hogyan lehet elérni, hogy amikor leveszem a polcról az önök termékeit, akkor rá van írva egy súly, én azt általában az ellenőrző mérlegen mindig meg szoktam nézni, hogy melyik csomagban mennyi van, mert egy ilyen akkurátus vevő vagyok, és hát, hogy nagyon kicsi eltérés van, plusz-minusz, és a mínusz az ugye, hát azt gondolom, ez ilyen előírás, hogy ezt mindenki csinálja, hogy mindig fölötte legyen egy kicsivel, de hogy ahhoz képest plusz-minusz 1 pár gram. Ezek szerint akkor ezt nem emberek méregetik, hanem ezt már a gépek.
Nem volt ez mindig így. Sok-sok évvel ezelőtt még nálunk is emberek méregették. Természetesen, ha az áruházlánc próbamérésben reklamált, akkor nagyon komoly súlylevonás történt. Mi történt ebben az esetben? A kereskedő hazajött, szólt a termelési igazgatónak, és mondta, hogy borzasztó, micsoda emberekkel dolgozol. Az lement a csoportvezetőhöz, az lement a munkásokhoz, mindenki mindenkit letolt, és azt vettük észre, hogy a dolgozó a könnyebb utat választva elkezdett rámérni, mert őt ezért nem cseszegetik.
Na most de az veszteség, de mekkora veszteséget lehet így ezzel a kis túlpakolással, néhány gram túlpakolással egy év alatt összehozni?
Mi ebben az évben 72 millió darab csirkét vágtunk le. Ez,
már ugye a tavaly évben, 2021-ben.
Igen,
hát
igen, az mögöttünk levő évben. És ez olyan 200 ezer tonna élősúly volt. És hogyha valaki ebből csak 1%-ot odamér, az 2000 tonna. Segítek a gyors fejszámolásban, főleg ez, ha csirkemellfiléből mérjük túl, ez 2 milliárd forint. Azok a robotok, azok a szkenelő rendszerek és a fölpakoló robotok, amiket vettünk a Pirike néni meg a Marika néni helyett, 8 hónap alatt meghozta az árát.
Pedig ezek nem olcsó gépek.
Ezeknek mind 100-100 ezer euróval kezdődik darabja.
És akkor ezek szerint az élelmiszeriparban úgy általában ilyen súlya van egy-egy gépnek, és ilyen értelme van.
Tudomásul kell venni, hogy az élelmiszer az 50 éve is, 5 éve is, meg 20 év múlva is egy bizalmi termék volt és marad. És a legfontosabb, hogy a fogyasztó, mert mindnyájan a fogyasztó kegyeiért küzdünk, bízzon a gyártóban. És ennek része többek között az állandó deklarált mennyiség, és hát ezen túl természetesen a kiváló minőség.
Ugye önök voltak, vagy hát ön személyesen volt az, aki ideje korán elkezdte már azt, hogy tulajdonképpen a szántóföldtől az asztalig szinte egyben tartotta a láncot. Most nagyobb kihívás ezt így fenntartani, vagy a kezdetekkor? Vagy hát amikor elkezdte, mert hát nem a kezdetekkor kezdte, hiszen ön is mondta, hogy azért először
hát ez
csak
olyan 15
tojás,
éve,
csirke, ilyesmi
15 volt. Éve indult, és ez a folyamat napjainkig is tart, azzal a különbséggel, hogy ma, ha ezt egy 100 méteres síkfutásnak veszem, de inkább nevezzük ezt 10.000 méteres síkfutásnak, akkor mi már a 9.300 métert ebből megtettük. Hatalmas előny ez a piacon. Ugyanis az integrált, egymásra épülő rendszereknek nem csak egy jó filozófiája van, hanem megvan az az előnye is, hogy az egyes munkafázisokban, beleértve a szántóföldet, a tenyésztést, a keltetést, a takarmánygyártást, csirkék nevelését, legyen az ipari vagy szabadtartású feldolgozást, továbbfeldolgozást, sőt a melléktermékek hasznosítását, a rész eredmények, a rész profitok összeadódnak, és ugyanabban a rendszerben maradnak, biztosítva ezzel egy magas jövedelmezőséget, a jövedelem pedig nem másra kell, mint a következő 3-5 éves fejlesztésekre.
És akkor nagyjából ilyen időtávra tekintenek előre is? Vagy ennél még nagyobb távra is vannak olyan stratégiai terveik, amikhez igazítják a többit?
Folyamatosan 5 éves tervben gondolkozunk és működünk, de az azt jelenti, hogy például egy ilyen covidos évben is, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti volt, van olyan időszak, hogy 3-szor is újra tervezzük az adott évet, meg a rákövetkező 2 évet. Nyugodtan hasonlíthatnám azt, mint egy versenyautó, ha jó megy, és előmegyek, akkor nyomom a gázt. Ha látjuk, hogy valami baj van, előbb csak levesszük a gázról a lábunkat, és előkészítjük a fékpedált is. Volt ilyen tavaly előtt, a 20-as évben, amikor bizony a fékre is rá kellett egyszer-kétszer taposni.
Pont ide akartam eljutni, és most még itt az első részből van néhány percünk, azt gondolom, hogy itt akkor erről beszélhetünk is, hogy a legnagyobb problémát az étterembezárások okozták önöknek, vagy az export piacokra történő kijutás nehézségei?
Alapvetően is. Az exportpiacok szerencsére nem sérültek olyan módon, mint a magyar belföldi piacaink.
Mert ott nem szállítanak mondjuk étteremláncoknak, mert ugye sokan arról panaszkodtak, hogy pont az a legnagyobb probléma, hogy egy csomó terméket nem is lehet eladni, bár talán a csirke pont nem ez. Amit főleg étterembe fogyasztanak, ott szinte lenulláztak a beszállítók.
43 országba szállítunk. Laci fiam szokta mondani, övé a családon belül a feldolgozás és a kereskedelem, hogy csak Ausztráliába és Dél-Amerikába nem szállítunk. Azok a termékek, ahogy mi szétszedjük, egy csirkét körülbelül 38 testtájra darabolunk szét, és nyilván ennek megfelelően állítjuk össze az egyedi és a gyűjtőcsomagolást, és egészen más árat fizetnek a csirkeszány tövéért Kanadába, a csirkeszány közep sőt részéért Koreába vagy Japánba, és a csirkeszány vége, mi csak úgy hívjuk, hogy a fogpiszkáló, azt pedig Kínába adjuk el. Természetesen a lehető legtöbb értékes húst, a csirkemellfilét, a csirkecomfilét, azt Európába szállítjuk, de a mi vevőink azok nem a gasztróvevők. A mi vevőink alapvetően a nagy áruházi retailek, és azok a továbbfeldolgozó üzemek, gyárak, ahova mi alapanyagunk úgy kerül be, hogy ott majd továbbfeldolgozzák.
Bár ugye egy nagy gyorsétteremláncnak is önök szállítanak be. Náluk nem volt akkora visszaesés, tehát ott az nem okozott problémát?
Ez a piac kilőtt. Most gondoljon bele a kedves rádióhallgató, az éttermek egy része átmenetileg bezárt, és az emberek mégis vágytak valami friss ételre, amit nem régen sütöttek meg. Hát iszonyatos módon begyorsultak a házhoz szállítások emiatt, de azok a bizonyos, vagy az a nagy bizonyos gyors értelem, lánc, ahova mi fő beszállítók vagyunk, az európai alapanyag mennyiségnek a 21%-át a Master Good szállítja.
Tehát, hogy nem csak a magyarországi, de az európai...
Európa 9 országába szállítunk ilyen terméket, heti 600 000 kilogrammot.
Tehát akkor tulajdonképpen a COVID járványa kapcsolatban inkább pályamódosításra volt szükség, mint komoly fékezés, és a fékezésre is inkább csak a biztonságos pályamódosítás miatt volt szükség.
Az előbb szóba került az integráció. Én azt szoktam mondani, hogyha valaki csak egy profilban jó és erős, tehát csak vágóüzeme van, vagy csak csirkefarmja van, vagy keltetője van, az olyan, mintha egy zongorán csak 3-4 billentyű lenne. Még egy teljes zárt integrációban, még nem számoltam meg, mennyi van egy zongorán, de 60-tól biztos több van. Tehát nekünk ez egy óriási lehetőség volt, és nem véletlen az, hogy a 2020-as évet árbevétel eredmény szempontjából és a 2021-es évet árbevétel eredmény szempontjából 10-10%-kal meg tudtuk növelni az előző év adataihoz képest. Kinyílt a piac, és ez a kinyílt piac, ez várta az állandó stabil beszállítót, megint csak a zárt rendszerű integrációban, ahol nagyon kevés volt a kockázati tényező, hisz az zongora 60-valahány billentyűjéből 59, ami kezünkben volt. Tehát tudtunk zongorázni, eltaláltuk azt a dallamot, amit a piac várt tőlünk, és ráléptünk a gázra, a végén már két lábbal tapostuk a gázt.
Ezek szerint az ellátási lánc problémák önöket egyáltalán nem érintették, még a csomagolóanyag sem?
A csomagolóanyag és a különböző alkatrészek, főleg azok, amelyik,
gépek alkatrész.
Igen, amelyik távol-keletről érkeztek, azok érintettek. Elsősorban voltak olyan berendezések, alkatrészek, amelyeknek az ára megduplázódott. Tehát a költség oldalról igen, de igazából termelés kiesést, állásidőt ezek nem okoztak.
Hát akkor ez lesz most a végszó így erre a részre. Meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Bárány Lászlóval, a Master Good csoport alapítójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.